Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, advent negyedik vasárnapjára, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk a 100. Zsoltárban, az első 5 versben, a következőképpen. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, nem mondok újat azzal, hogy vannak igék, amelyek végig kísérik egész életünket. Újra és újra ránk köszönnek ezek az igék. Talán keresztelési igénk volt az, vagy éppen a konfirmációi, amit lelkészünktől kaptunk, vagy házasságkötésünkkor szólt az evangélium annak az igének az alapján. Vannak igék, amik újra és újra visszaköszönnek életünkben. Ez az ige számomra ilyen. Újból találkoztunk. Pontosan ennek az ige szakasznak a második verse, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Ezt írta be egykori ifjúsági lelkész, most már kollégám, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Ez volt az első Biblia, amit tőle kaptam, és végig is olvastam. Akkor persze még nem gondoltam arra, hogy ennek a szolgálatnak majd lesz egy jövője, akkor még nem láttam, amit bizonnyal a Jóisten már látott. Akkor még legmerészebb álmomban sem mertem elgondolni, hogy egyszer majd szószéken állok. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva. Annyi bizonyos, senki nincs az öröm ellen. Én sem. Mert örülni jó. Ugyanakkor az örömmel kapcsolatban néhány dolgot jó nekünk újra pontosítani. Az öröm akkor igazán öröm, ha hosszú távon megmarad. Az öröm akkor igazán öröm, ha az a közösségben is öröm. Ünnepek előtt állunk, nem sokára kezdődik karácsonyi ünnepkörünk, eszem, iszom. És ez utóbbi tudjuk, mivel jár. Nagyon sok családban ez egy olyan időszak, amit kettősségben élnek meg. Egyrészt félve, mert talán apuka, vagy esetleg anyuka, ilyen is van, újból felönt a garatra, és a szívükben a vágyal, hogy azért mégis jó lenne ünnepelni. Öröm az, ami a közösségben is öröm. Az alkohol gondot jelent a családnak, nem különben a társadalomnak. Most már, amikor látszódnak ezek a problémák, most már mindenki azt mondja, valamit tenni kellene. Amikor az angol fiataloknak a 25%-a alkoholista, vagy drogos, vagy mind a kettő, és már a társadalom működő képességét veszélyezteti a felnövekvő generáció, mert olvasni nem tud, mert aszociális, mert nem tud integrálódni a társadalomban, mert szakmája nincs, akkor azok is, akik talán elősegítették, hogy ilyen szabados életet éljenek, azok is azt mondják, most már valamit tenni kellene. Az öröm az, ami a közösségnek is öröm. Ha a másik ember szabadságát korlátozza, az egyes embernek az öröme, a másiknak a méltóságát sérti, az Istennek sem tetsző öröm. Méltónak lenni. Mit jelent ez? Ha valaki olyan magatartást tanúsít, amely az adott helyzetben kifogásolható. Jól lehet, más várható el tőle. A keresztényektől mást várnak el. Talán mi magunk is átértük már azt, amikor azt mondták nekünk, de hát te keresztény vagy, neked ilyet nem szabad mondani, te így nem tehetsz. Keresztényeken nagyon gyakran nem csillan meg az Isten szeretetének a fénye. Az egyháztörténelem arról tanúskodik, hogy a keresztény ember nagyon sokszor keresztényietlen. Maga a szó azt jelenti Krisztus követő. Luther Márton a parasztháborúkor azt mondta a parasztoknak is, meg a nemeseknek is, üssétek, vágjátok egymást, ha akarjátok, de ne nevezzétek magatokat keresztényeknek. Manapság abban a tekintetben, hogy a keresztényeknek az örömöt, a békességet kellene sugározni, igen nagy a keresztényeknek a restanciája. És legyek egy kicsit most önkritikus, vagy talán nagyon is, amikor a szolgálatról van szó, akkor elsősorban azokra gondolunk, akik a szószéken állnak, akik egyházi személyek, akik hivatalt viselnek, akik hivatalt vállalnak az Úr ügyéért. Könnyű lenne más felekezetekre mutogatni, de ez nem lenne etikus. Hiszen bőven akadnak gondok mindenkinek a maga portája táján. Söprögessen az ember először ott. Az evangéliumhoz méltóan viselkedni, mindenek előtt azt jelenti, Istentől kapott talentumunk alapján vezetjük, vagy próbáljuk vezetni életünket. Ha Istentől egy talentumot kaptunk, akkor illik hozzászereznünk még egyet. Ha kettőt, akkor még kettőt. Ha ötöt, akkor még ötöt. Nem egyezkedhetünk az Istennel, ötöt kaptunk, de csak kettőt szerzünk hozzá. Isten igazsága az, hogy akinek több adatik, attól több követeltetik. Istennek az igazsága az, hogy nem egyenlő mértékben osztja kegyelmét. Az ő kegyelmének az igazsága az, hogy cserépedény életünket, az egyik csupor, a másik fazék, mindegyiket színültig tölti. Ez az ő igazsága. Mindenkinek annyit ad, jóból is, rosszból is, amennyit el tud hordozni, amennyit elbír viselni. Aki elássa az ő talentumait, az nem csak az élettől fél, de jelzi azt is, hogy hiával van a céltudatosságnak. Hogyan lehet ezen változtatni? Elsősorban úgy, hogy tudatosítjuk, az Isten az Isten. Az embernek a mindennapjait ez a gondolat kell, hogy meghatározza, hogy az Isten Isten. Régen a földműves ember tenyerébe köpött, és azt mondta, az Úristen nevében akkor kezdjük. És megfogta a kapanyelét, a munka végét, és dolgozott az Úristen nevében. Talán a mi társadalmunk sem lenne ott, ahol éppen most van, ha mindenki úgy kezdené a munkáját, hogy az Úristen nevében, ha már nemzeti imádságunk, a himnusz, és így kezdődik, hogy Isten áld meg a magyart. Isten áldása nélkül, ugyanis nem jutunk egyről a kettőre. nem fog kiteljesedni az életünk. Aki tudja, hogy Isten az Isten, az mással is tisztában van. Azzal, hogy az ember meg ember. A hívő ember tisztában van azzal, hogy a gonoszságot, az irítséget, mások reflexes rosszindulatát kikerülni teljességgel sosem tudja. Élete végéig, mint árnyék, kísérők ezek. Ami azonban a szellemi lelki sötétséget mindig remegéssel tölti el, az, ha valaki nem csak mondja, de éli is, azt az evangéliumi életszemléletből fakadó derűt, amit így énekelünk. Ha Isten velem, ki ellenem. Ha Isten velünk, ki ellenünk. Szolgáljatok az Úrnak örömmel. Újjongjatok. De miért is? Mert Isten számára mindennél fontosabbak vagyunk. Ez az isteni szeretet titka. Igen, nekünk nagyon nehéz ezt megérteni, hogy az Isten ennyire szeret minket. Megérteni azt, hogy miért vagyunk ennyire fontosak az Istennek. Amikor mi nem tartjuk Istent fontosnak. Minket nem érdekel nagyon sokszor a jó Isten. Aztán vannak pillanatok, amikor nagyon érdekel minket a jó Isten. Betegség vagy veszteség terhe, amikor ránk szakad, akkor milyen érdekes, elkezd érdekelni minket az Isten. Olyankor megáll az idő, és olyankor előjönnek azok a gondolatok, melyek valójában mind-mind segítik, hogy a mi életünk teljesedjen. Emlékezzünk csak vissza, amikor Péter, Jakab és János a megdicsőülés hegyén azt mondják, jó nekünk itt lennünk. Valahogyan ott megáll az idő. Egy-egy családi esemény nevetéses boldogság perceiből évek múltán is megerősítő órákat nyerhetünk. Ha úgy éljük, a máb. A mában élni kell az Istent, és nem a máért kell élnünk. A keresztény ember szolgálatát, talán éppen a történelem szomorú tanúságai okán, a mártíromsággal azonosítják. És ki az, aki manapság mártír kívánna lenni? Hogy mások izzadságcseppein egyre magasabbra kúszók, hová vezették ezt a világot, azt a bimbózó válságban már kezdjük megtapasztalni. És ez még csak a kezdet. Ha valaki ma önfeláldozásra buzdít, az bolondnak tartják. Nem véletlen az, hogy egyre kevesebben jelentkeznek a teológiára. Vagy ha jelentkeznek is, nem kívánnak gyülekezetben dolgozni. Ki az, aki a mai világban a közösségért annyira égne? Inkább sütögeti a maga pecsenyéjét. Egyébként is a görög mártír szó azt jelenti vérrel pecsétel meg, vagy vérverejtékes élettel. Vérverejtékes élettel bizonyítani valamit igen nehéz. A rossz prédikáció meg csak arról szól, hogy kell, kell, kell. És ha az a kereszténység amolyan muszájszagú, akkor bizony az nem az a kereszténység, amit az Isten tőlünk várna. Az igazi, hosszú távon újra és újra lelkünket elöntő boldogság belső békénkből táplálkozik. És ez a belső béke Istentől, Istenből fakad. Isten szent lelke képes megteremteni lelkünkben. De aki azt mondja, békétlen időket élünk, annak is igaza van. De mi ennek az oka? Az Isten meghívott minket arra, hogy menjünk be az ő kapuin. A kapu mindig lehetőség. Isten, annyira szerető Isten, hogy nem egy utat ad nekünk, nem is kettőt, ötöt. De ha Istennek úgy van tetszésére, akkor akár 10 utat is ad elénk, és ha az ő nevében indulunk, teljesen mindegy, hogy melyik úton indulunk el, Isten mindegyiket megáldja. Mert hogy ő mindenható Isten. De ha nem akarunk bemenni az ő kapuin, ha nem akarunk élni azzal a lehetőséggel, amit ő ajánl és felajánl, akkor nem jutunk elő hozzá. És akkor szépen lassan, de biztosan eltávolodunk az Istentől. És aki az Istentől eltávolodik, az eltávolodik a közösségtől is. Számára a közösség már nem védelmet és valahova tartozást jelent, hanem kihívást és kíméletlen harcot. Nem kérdés, hogy az ember gyorsan felörlődik ebben. A világ lehet békétlen, a belső békesség azonban a nehézségek között is boldogságos pillanatokat szül. Ilyenkor áldássá válik a nehézség is. Az ember megtalálja a szorító körülmények között is a lélek szabadságát. Az Istenben. Ezért, ha halljuk ezt a bátorítást az igéből, menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét, akkor ne keményítsük meg szívünket, hanem engedjük, hogy munkálkodjék bennünk az isteni erő. Igénk mondani valóját az utolsó vers koronázza meg. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Alig akad felnőtt ember, aki hallja ezt a szót, hűség, ne a párkapcsolati hűségre gondolna. Jó lehet minden egyes kapcsolatunkat, barátunkkal, barátnőkkel, fele barátunkkal, minden egyes kapcsolatunkat alapvetően a hűség értelmezésünk határoz meg. Ha a rosszban is segítő jobbot nyújtunk barátunknak, akkor hűséges jó barátok vagyunk. Ha időt és fáradtságot nem kímélve hűek maradunk eredeti elképzeléseinkhez, akkor befektetett munkánk meghozza a kívánt gyümölcsöt. Aki hűséges a neki rendelt társhoz egy életen át, az boldog, kiteljesedett családi életet él. De a hűség önmagában még nem boldogít. Lehet valaki hűséges a pártjához, mely egy szűk hatalmi elit érdekeit szolgálja, és amikor az igazság mérlegén egyszer megmérettetnek az értékek, akkor kiderül, hogy az e fajta hűség hamis ideálokat szolgált. Kicsi országunk pártállami múltjából lehetne példákat hozni. De említhetjük a hitleri Németország SS katonáit, akiknek jelmondata ez volt, meine Ehre heißt Treue, azaz az én becsületem, a hűség. A hűség akkor hordoz áldást, ha az a hűség nem emberi alapon, hanem isteni alapon nyugszik. Istenhez való hűségünkből ugyanis mindig érték teremtődik. A hűség próbája mindig a kapcsolat. Hajlandó vagyok-e lemondani bizonyos dolgokról, hogy ezzel másokat segítsek, és építsem a közösséget. Jézus úgy tanít minket, hogy amit itt a földön mi soknak tartunk, a földi javak, azok valójában a példázatbeli keveset jelentik. A sok pedig az Isten országát. Az Isten országát képviseli a sok. Jól lehet, mi ezt kevésnek tartjuk, hiszen olyan bizonytalan, csak ígéret. Aki azonban hittel tud az Istenhez fordulni, az megtapasztalhatja azt, hogy egyetlen szóra is lehet egy egész életet építeni. Ilyen az oltár előtt kimondott, igen. Egy kicsinke szócska csupán, és mégis egy teljes életet lehet ráépíteni.
Aki hűséges a múlandón, az elnyeri az elmúlhatatlant is. De aki hamis, azaz hűtlen a kevésen, azaz nem arra használja föl földi adományait, amire Isten azokat adta, az nem juthat el ő hozzá a közösségbe. Annak jutalma a magány lesz. Ez az evangélium törvénye. Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, hogy elküldted az igazi világosságot azoknak, akik a bűn sötétségében és a halál árnyékában élnek. Kérünk, szentelj meg minket, hogy az igazságot cselekedjük, és nevelj szereteteddel, hogy a békesség útján járjunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.